Földvári Tibor vagyok, és hálás vagyok Istennek, hogy ma este is együtt lehetek a testvérekkel. A 33. Zsoltárból halljuk az Úr köszöntését. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 274. számú dicséretünket keressük ki és énekeljük a református énekeskönyvünkből. 274. számú dicséretünket, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Csendes imádsággal. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy aki benned bízik és remél, az mindörökké véled él. És köszönjük, atyánk, hogy az Úr Jézusért szólíthatunk atyánknak, te vagy a mi Istenünk, és köszönjük, hogy egész héten azért készített az ígét, szent lelked által azért szólsz hozzánk személyesen, hogy láthassuk Jézust, láthassuk magunkat úgy, ahogy te látsz minket, és kérünk téged arra, hogy ma este is hagyd tudjunk figyelni. Szabadíts meg bennünket mindentől, ami ezt gátolná. Kérünk téged arra, Urunk, hogy amit mondasz nekünk, merjük elhinni, és merjünk a szerint élni. Tudjuk, Urunk, hogy egyedül a te kegyelmed végezheti ezt el. Kérünk, könyörülj rajtunk Jézus érdeméért. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből olvasom az Úr ígéjét, folytatjuk a történetet. A 9. rész 10. versétől kezdődően olvasom a 19. versig. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. rész 10. versétől kezdődően. Így szól az Úr szava. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, és mondta annak az Úr látásban, Anániás. Azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta neki, kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ímé imádkozik. És látta látásban, hogy egy Anániás nevű férfi bement hozzá, és kezét ráhelyezte, hogy lásson. Felele pedig Anániás. Uram, sok embertől hallottam e férfi felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig neki az Úr, eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elméne azért Anániás, és beméne a házba, és kezeit rávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyert a látását, és felkelvén megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödik. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. A 274. számú dicséretünk énekszerzőjéről én azt tanultam Kántor képzőn, hogy egy olyan helyzetben, élethelyzetben adta neki Isten ezt az énekszöveget, azokat a gondolatokat, amikről most énekeltünk mi is magyarul, hogy elveszítette mindenét, egy egyetemista volt és kirabolták egy éjszaka, és mindenét elvesztette, és nem értette, hogy Isten miért engedte ezt meg. És elkezdte számon kérni Istennen, hogy hát Uram, hogy történhetett ez. Mély pontra került az élete, mert mindenit elvették. És nagyon nagy értéket veszített, az tény, de aztán, amikor elkezdett gondolkodni, hogy most én mit is csinálok, mi is történt velem, akkor kezdett arra gondolni, amit aztán az énekben megfogalmazott. Mély pontra jutott, mert kirabolták, és ez nagyon nehéz volt feldolgozni első látásra, hallásra, tapasztalatra, de aztán, amikor az Úrra kezdett tekinteni, ő hívő ember volt, csak éppen akkor és ott nem az Úr lett számára fontos elsőre, hanem az, ami történt vele, mély pontra jutott, és úgy emelte ki őt Isten, hogy egyszerűen elkezdett azon gondolkodni, hogy ki is az Úr, ki is vagyok én neki, mennyi mindent adott, meg bármikor folytathatja az ő rólam való gondoskodását Isten. És láttuk, hogy Pál apostol mélypontja az életében, ami nem a végpont, tegnap az a kis ábra is mutatta, azért történhetett, mert Jézus Krisztus a sikeres apostolt, illetve hát akkor még nem volt apostol, szóval a sikeres Saulust megalázta, megjelent neki, és amikor találkozott Jézussal, akkor rádöbbent, hogy kicsoda Jézus, illetve kicsoda ő maga. Ma este azt fogjuk megnézni, hogy Isten hogyan kezdte kezelésbe venni ezt a Jézussal találkozó bűnös embert. Saul Isten kezében formálódik. Azért ezt a címet választottam az igei üzenethez, mert hallottuk, ahogy Anániásnak mondja Jézus, hogy ő nékem választott edényem, vagy az újfordítású Bibliában úgy, hogy eszközöm. Edény, eszköz, tehát amit ugye formálni szoktak a fazekas, amikor készíti az edényt. Valamit készít, és a mester készíti az eszközt, az edényt. Ha konyhai edényről van szó, akkor a régi időben a fazekas. Hogyha mondjuk valami kesztyűről van szó, amit fölvesz az ember a kezébe, akkor azt varni kell. A lényeg tehát, hogy az edény, az eszköz, az azért lehet eszköz és edény, mert van egy mester, aki kigondolja, átgondolja, kezébe veszi az anyagot, és abból kiformál valamit. És azt nézzük meg ma este, hogy rögtön ott a legelején Isten mit kezdett el tenni ezzel a Saullal? Hogyan kezdte őt formálni? Most már nem a mélyponton van, illetve mélyponton van, mert ugye nem lát, 3 napig nem látott, nem evett, nem ivott semmit. De lelkiértelemben ő már nem a mélyponton van, hanem Jézus kezdi őt formálni. Isten kezébe került, és abban az isteni kézben az ő élete kezd alakulni. És hogy ez az élet mi is lesz, választott eszköz, edényem ő, ehhez még egy képet szeretnék a testvérek elé hozni, mert az, hogy megismerjük az Úr Jézust, megismerjük az ő kegyelmét, elfogadjuk a kegyelmet, a bűnös ember hívővé lesz, Jézus követőjévé lesz, emlékeznek a testvérek, ez még a Jézus tanítványai számára se jelentette azt, hogy tökéletesek lettek volna. Péter is hányszor nem volt alkalmas eszköze az Úrnak. Tehát van egyfajta ellentmondás abban, hogy Isten kezébe kerül a bűnös élete, de nem mindig válik egyből alkalmas eszközé. Ott van már az Isten kezébe, de valahogy, ugye nehéz azt mondani, hogy nem tud vele az Isten mit kezdeni, de mégis ezt érzi, hogy ezt tapasztalja a hívő ember, Jézus tanítványa. Pál most került Isten kezébe. Mi fog vele történni? Ezt a mozgalmat kell megragadni, és ide hagyd mondjam ezt a példát, amit szinte egy igényedetésben hallottam, hogy a hívő életet, tehát az Istenben bízó ember életét a Biblia többször hasonlítja a sas képéhez. Szárnyra kelnek, mint a múlt alkalommal tegnap, hogy ezt említettem is a testvéreknek. Ha valaki azt mondja, hogy elfeledkezett rólam az Úr, elrejtetett az én utam az Úrtól, mélyponton vagyok, hívőként is, akkor az nagyon, tehát a nagyon maga alá került lelkileg, maga alá került hívő ember, akkor hogy lehetne eszköz? És egy prédikációban hallottam, hogy néha a hívő ember is úgy viselkedik, minthogyha sasmadár lenne, tehát már az Úré, a bibliai képet alapul véve, de mintha még mindig azt érezni, hogy én ketrezbe vagyok, én nem tudok igazán hívő életet élni, nem tudok szárnyalni. Zeng hát az Úrnak, járt az utat. Ha éppen elkiraboltak, akkor én nem tudom hívőként feldolgozni ezt. Én akkor magam alatt vagyok. Nem tudok szárnyalni. Mintha még mindig benne lennék egy ketrezben. Úgy tudom, hogy a budapesti állkertben is lehet látni sasmadarat ketrezben. Lehet ott szárnyalgatni, szállnia a madárnak, de ugye ketrezben van. És néha a hívő ember a hite szempontjából, hogy lehetnék én Isten eszköze, benne vagyok az Úr kezében, ezt tudom, örök életem van, de a földi életemre nézve olyan sikertelen minden. Én nem érzem, hogy én olyan szárnyaló hívő lennék. Én mindig elfáradok. És ez azért van, nem azért van, mert Isten nem tudna formálni, hanem valahogy a hitünk nem ragadja meg azt, amit az Isten végezni akar, vagy végez, vagy elvégzett számunkra. És így folytatódott akkor a prédikációban ez a kép, hogy a hit azt jelenti, hogy vegyem már észre, hogy én nem vagyok ketrezben. Nem vagyok ketrezben, én szabad vagyok. Isten engem megszabadított. Isten engem a kezébe vett, azzá formált, akivé ő tervezett, és ha én bízom ebben az Úrban, ő rá tekintek, akkor mint a sas, szárnyalni kezdhetek végre. Mert ez a természetes élet. Saulnak az élete, amíg nem volt Isten kezében, ugye Isten nélkül élt. És az a kérdés, hogy rögtön ott a kezdetnél Saul hogy éli meg a hitet? Saul élete teljesen megváltozott. Ezt maga Jézus mondta ki róla Anániásnak. Csak hogy ezt Anániás nem nagyon akarta első hallásra elhinni. És itt van egy fontos igazság, ami egyébként logikus, csak nem biblikus, tehát logikus, ha valaki istentelenül él, akit mi ismerünk, és utána azt mondja, hogy megtértem, nem biztos, hogy egyből el tudom hinni. Hiszem, ha látom. De ez nem biblikus. Mert ugye, hogy vagyok én, Anániás is, hogyan ő ahhoz, hogyha Jézus mondott neki valamit, ő visszakérdezett. Ugye ő visszakérdezett, de ezért szeretném jelezni, hogy érdekes, hogy Jézus mondott neki valamit, és ő ezt nem volt hajlandó elhinni. Ő nem volt biblikus ilyen értelemben, de nagyon logikus volt. És ezt a mozdulatot szeretném először megragadni, testvérek, hogy azért gondoljunk bele, ha nem az Úrra néznénk, akkor 30-40 éves hívő múlt után is hányszor megtörténik, hogy olyat csinálunk, ami nem méltó az Úrhoz. És lehet, hogy számon kéri a családtag, hogy na, te vagy a nagy hívő is. Te még ebben is tudsz vétkezni? Szóval a megtérés, a bűnös ember Isten kezébe kerülése az egyszerű, a Biblia szerint, milyen utána? Melyik könnyebb az Úrnak? Megtérésre vezetni a bűnöst, vagy aztán évtizedeken át megtartani? Ugye mi tudjuk a választ, hogy mind a kettő egyformán könnyű, csak ha azt nézzük, hogy amikor mi is elfogadtuk az Úr kegyelmét, éreztük, hogy kik vagyunk, és köszönöm, Uram, hogy megbocsátottál. És örülünk, mert az Úré lettem, de milyen utána? Merem-e hinni, hogy én tényleg az Úré vagyok, és az én életem teljesen megváltozott, és az életemet már nem az minősíti, aki voltam korábban. Saulnak a megújulása, Saul életváltozása a megtérésében, ami történt vele, ez azért nem volt olyan egyszerű. Tegnap azt mondtam, hogy lehetetlennek tűnt Saul megtérése, ma így mondanám, hogy Anániásnak lehetetlennek tűnik Saul életváltozása, Saulnak az új élete. Mert Isten kezébe kerülve Saul megváltozott, a farkasból bárány lett, csak ezt nem nagyon látják még rajta, hiszen még őt úgy ismerik, mint ahogy korábbról. Azt mondja itt Anániás, elkezd az Úr Jézussal beszélgetni. Egyébként ez olyan szép, beszéltük épp tiszteletes úrral, István barátommal, hogy nekem ez olyan megmosolyogtató, hogy Jézus mondja neki, hogy menj el és tedd azt, amit, és Anániás vissza, hát nem vissza beszél, hanem válaszol, hogy Uram, sok embertől hallottam. Tehát nem azt mondja, hogy Uram, nem gondoltad át, hogy mit mondasz nekem, de benne van ez. Felele pedig Anániás az Úrnak. Uram, én sok embertől hallottam. E férfi felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Itt Anániás igaz dolgokat mond el. Látható, valóságos tényeket mond el. Ezek tények. Uram, ezek a tények. Sokaktól hallottam. És ugye ez fontos, azért nekünk Pátyon is gondolom, mindenkinek fontos, ha sokan mondanak valamit, az valószínűleg igaz szokott lenni, nem? Tehát így indul. Vagy azért van pletyka is a világon, de ugye amikor sokan mondanak valamit valakiről, a hívő ember is hajlik azért, hát csak nem akarnak olyan sokan. Sokan mondják ezt erről a Saulról, Uram. Annak a férfinak a múltja olyan, hogy hát kutyából nem lesz szalonna, mert a hívő ember azt el szokta hinni, hogy szalonnából lesz kutya, tehát persze az Úr mindenre képes, de azért a kutyából szalonna az magyar nyelven azt jelenti, hogy azért aki kutya, az kutya. És ha szalonna is lesz belőle, azért gyanús, hogy ez kutya ízű. Tehát annak a férfinak, Uram, a múltja. Tehát amilyen a múltja. Én is azt tudom, hogy milyen a múltja. Hogy olyan nagy bűnösből hogy tudna egyből egy ilyen kedves hívő lelki testvér lenni. És hát Saulnak a jelenlegi állapot, hát Uram, én tudom, mert ugye a damaszkuszi hívő kémek jelentették, hogy azért jön ide is, hogy végezze azt, ami a múltjában is jellemző volt, és most is. Tehát a jelene is olyan. Nem csak a múltja, a jelene is. Hát azért jön. És ne felejtsük el, testvérek, hogy az, hogy Saul Damaszkuszba érkezett, Anániás számára azt jelentette, hogy itt van, amiért jött. Tehát ő ezért jött Damaszkuszba, hogy elfogjon minket, mindenkit. És Uram, te hozzá küldesz? Tehát itt Anániás szempontjából, ha nézzük, ő nagyon józanul, logikusan végig gondolja, hogy kicsoda is ez a Saul. És testvérek, 100%, hogy Anániás hitte azt, hogy Isten bárkin meg tud könyörülni, hogy Jézus hatalmas. Tehát ez nem kérdés Adániásnak, hogy Jézus mindenható, hogy ő szabadító úr. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy az a nagyon bűnös valaki megváltozhat. Csak úgy hip-hop. Csak jelzem a testvéreknek, hogy majd eltelik közel 3,5 év, a folytatásban látjuk majd, most ezt nem akarom magyarázni, csak utalni akarok rá, a Jeruzsálemi gyülekezet nem akarja elhinni, hogy Saul megváltozott volna. Nem akarják befogadni, majd csak Barnabás segítségével. Mert a tégla az nem csak a templomépítésnél használatos, ugye, hanem szoktuk mondani magyarban a téglát is sok mindenre. Köpönyek forgatás van a világon. Na most a kérdés az, hogy amit Anániás elmondott Jézusnak, és testvérek, itt Anániás ezt Jézusnak mondja, tehát gondoljuk el, hogy mintha imád, tehát mondjuk itt látást látott Anániás, tehát abban az időben volt ez a látás, Saulnak is megjelent az Úr, ma szól a Biblia, illetve amikor mi beszélünk Istennel, az meg az imádság. Tehát most így mondjam, hogyha ez ma történt volna, akkor mintha Anániás, itt Pátyon egy kedves hívő lelki testvér, és imádkozna, hogy Anániás imádkozik Jézushoz, és elmondja imádságban, amit most hallottunk. Az imádság Anániásnak tele van bizalommal? És az Úrnak, az Úrat magasztalja, Uram, hát ezt nem gondoltam volna, hogy még Sault is. Nem ez van, hanem imádkozik az Úrhoz, tudja, hogy kivel beszél, de az ő egész gondolkodását az imádságban is az befolyásolja, aki Saul, akinek ő gondolja, aki, ahogyan a múltja, ahogyan mindenki más róla beszél, tehát az imádsága Anániásnak tele van Saullal, de a régi Saullal, és nem azzal, hogy Isten kezébe kerülhetett már. Saul jelenlegi állapota tehát félelemre ad okot. És még egyet hagy említsek, mert ez is nagyon megfogott engem. Uram, neki hatalma van arra, hogy elfogjon bennünket. És nézzék a testvérek, hogy fogalmaz Anániás. Hatalma van arra, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Uram, amikor Saul nevét meghallottam a te szádból, Saul, akkor az jutott eszembe, hogy hatalma van arra, hogy megkötözze azokat, akik a te nevedet hívják segítségül. Most akkor Anániás hitében melyik név erősebb? Saul neve, vagy az Úr Jézus neve? Ugye most még Saul? Hát Uram, neki hatalma van arra, hogy akik a te nevedet, a te mindenható Jézus nevedet segítségül hívják, azokat megkötözzem. Tehát mint a Saul lenne az erősebb. És Saul neve, vagy Jézus neve határozza meg az életünket. Elmélve tudjuk, hogy persze, hogy Jézus neve. De hát Uram, most ebben a helyzetben, és akkor testvérek, eddig most Anániásról beszéltem inkább, jelezve, hogy nem is olyan egyszerű mindig azt elhinni, hogy amikor Isten valakin megkönnyörül, vagy rajtunk is, amikor megkönnyörült, akkor teljes volt a szabadítása. A sasmadár kirepülhetett a kettercből, és szárnyalhatna, de valami miatt mégsem el. Mert nem hiszi el, hogy Isten mit tett. Mintha nem látná a hívő ember ilyenkor, hogy ott vagyok az Isten kezében, és ő formál. Személyesen úgy szeretném még tenni ezt a történeti mozzanatot részt, hogy nem is olyan egyszerű elhinni azt, hogy a megtérés után új életem van, megváltoztam, megújított az Úr, hogy magunkra hogy szoktunk tekinteni akkor, amikor a mindennapok bukásai, bűnei közepette tényleg újra meg újra előjöhetnek olyan gyengeségeink, gyarlóságaink, amelyeket szégyeldünk. És lehet, hogy évek óta még mindig nem érzem magamat szabadnak abban. Ez most tényleg úgy szólt meg bennünket, Jézus követő tanítványokat, hogy már mikor megtértem, és még mindig milyen vagyok. Mintha Az nem kérdés, hogy megtértem, mert én az Úré vagyok, de mintha nem lennék szabad. Valahogy az életemmel az Úr nem tud mit kezdeni. Illetve ez, ugye ez nem jó mondat, tehát ez nagyon rossz, hát ez, hogy mondhatok ilyet? Tehát ő tud mit kezdeni, csak az én életemmel nem. Ugye érezzük testvérek, hogy itt önmagában baj van. Tehát most akkor az Úrra tekintek, vagy az én életemre. Tehát ezt a Anániási kételkedő beszélgetés Jézussal itt az elején szeretném így a testvérek elé hozni, hogy minden okunk megvan néha nekünk is arra, hogy úgy érezzük, hogy nagyon logikus az, ahogy én magamat gondolom. Vagy hogy másokat gondolok. Az a kérdés, hogy biblikus-e? Mert a Bibliában arról beszél az ige, hogy nekünk először mindig Istenre kell nézni. A hív embernek is mindig az Úrra nézni, és meglátni őt, és úgy magamat. A te életed megújult élete. Vagy megtérésed óta nem szárnyalás, hanem még mindig, mintha kettesben lenni, és nem tudsz felszabadultan boldog szolgálj lenni az Úrnak. Nem tudom, hogy Isten mit tudna velem kezdeni. Vagy mered-e hinni, hogyha elfogadod az Úr kegyelmét, akkor még abból a hamisságból is ő nyugodtan ki tud hozni. Vagy merjük-e hinni, hogyha valakiért imádkozunk, és nagyon nagy mélységben van mély ponton most, amit tegnap is mondtam. Merjük-e hinni, hogyha az Úr kiemeli, akkor teljesen új élete lehet. Akkor minden megváltozhat. És nem kell eltenni évtizedeknek, hogy na majd akkor már igazi hívő lesz. Saulnak a múltja és a jelene az annak a fényében látszik a történetben, ahogy Jézus beszél róla. És nem annak a fényében, ahogy Anániás gondolkodik. Itt az első üzenetben, az első gondolatban, tehát én Anániás Jézus való beszélgetését olyan módon akartam a testvérek elé hozni, hogy akár hívő emberként, akár az Urat kereső, megtérés előtt álló bűnös emberként vagyunk, ha az Úr bennünket megmentett, akkor a kutyából is lehet szalonna. Mert az Úr kezébe kerülünk, és ő kezd formálni. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik a megújulás lehetősége, de ő akkor is tud formálni. Tegnap is, ahogy mondtam édesapának ezt a szomorú élethelyzetét, hogy hív emberként került az alkohol rabságába egy időre, a tegnapira való emlékeztetés miatt is hagyd mondjam, hogy nekem pontosan ezt volt nehéz elhinnem egy idő után, hogy én tudok-e úgy imádkozni érte, minden este, amikor baj volt nek vele, hogy én tudom, Uram, hogy te bármikor ki tudod hozni ebből a bajából, ebből a lelki bajából. Valamiért még ez nem történhetett meg. Ő még mindig elnáll neked, de hiszem és vallom, hogy te erősebb vagy nála is. A hit ilyen esetben is nem a láthatókra néz, nem a múltra, hogy milyen volt korábban, hanem arra, hogy az Úr kicsoda, és a kezébe vesz, formál. Csak nem látom talán még a formálásnak a tényét az életében, ugye Saul életében nem lehetett látni, mert hát még Anániás nem is ismerte, csak a múlt. De Anániás számára az Úr világossá tette, hogy ne csak a múltjára gondol, hanem azt nézd meg, hogy én mit mondok vele kapcsolatban. És lezárni úgy akarom ezt a gondolatot, hogy testvérek, valamilyen szinten annak a latornak ott a kereszten, aki elfogadta az Úr Jézust, aki ugye megváltozott, annak a latornak azért egy kicsit könnyű élete volt, mert neki nem kellett utána évtizedekig még hívő életet élni. Ő egyből mehetett a mennyországba. Ugye neki így könnyű. Tehát megtért Jézus a jó pásztor, megmentette őt, és eltelt néhány perc, egy-két óra maximum, és ment a mennyországba. Még ma velem leszel a paradicsomban. Testvérek, amikor nagyon magunk alatt vagyunk, néha úgy érezzük, hát Uram, lehet, hogy jobb lenne nálad, mert ott már nem tudnék vétkezni. De hogy az Úr, szóval nem a latornak az esete az általános, hanem az, hogy az Úr azért akar bennünket magához venni, a kezébe venni, hogy edényei legyünk. És itt lépek tovább, hogy az a lator a kereszten, ő is Jézus eszköze lett. Azt hirdeti mindenkinek, hogy a halálos kereszten is, vagy ő nem ha ágyba volt, hanem kereszten. A halálos kereszten, vagy a halálos ágyon is meg lehet ismerni az Úr kegyelmét. De akkor nincs idő arra, már, amit az Úr a földön akar velünk kezdeni. Mert amikor azt mondja, hogy választott edényem, itt Jézus elsorolt, hogy mi mindenre választott, nem megyünk bele a részletekbe, majd holnap inkább, csak jelezni akarom, hogy Jézus nem csak arra hív el bennünket, hogy megszabadítson a bűntől, hanem megszabadítson az új életre. Valamiből, valamire. A sasmadár a ketrecben, kinyitják a ketrecet, de nem azért, hogy ott maradjon, mint hogy mindig ketrec lenne, hanem hogy szárnyaljon. A hívő ember lehet, hogy a körülményei nehezek, de az Úr eszköze vagyok. Na, hogyan formálódik Saul Isten kezében? Hogyan újul meg? Azt látjuk itt az Úr Jézus szavaiból, meg az egész történetből, hogy mikor Saul kimondta az Úrnak, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, emlékszünk, Jézus ezt mondta neki, kelj föl, menj be Damaszkuszba, hogy megmondják neked. Na testvérek, itt megint egy mondat elég baj. Ha Anániás nem hajlandó elmenni, mert fél Saultól, hiába mondja Jézus neki, akkor ki fogja neki megmondani? Mert Anániás meg arra választott az Úr is, hogy menjél te, és tedd azt, amit mondok. Ja, Uram, hát nem tudod, hogy kicsoda ő? Tehát valamilyen szinten Saul, a megtért Saul, a kegyelmetlen bűnös, rá van bízva, ezek szerint az Úr Jézuson keresztül, rá van bízva a már hitbe járókra. Testvérek, a pátyon élő hitben még nem járókat rámegyünk bízni a lelki testvéreinkre itt a gyülekezetben? Mert itt erről is szó van, hogy az Úr formáló kezében, de rögtön a kezdetnél azt mondja az Úr, Saul, hogy mi a következő lépés, hogy én mit akarok tenni, azt majd egy másik hívőtől fogod megtudni. Illetve hát most én a magyarázatban mondom már, hogy egy másik hívő. Úgyhogy Anániásnak is menni kellett, csak nem volt olyan egyszerű. Viszont ez a mozzanat, hogy menj be, majd megmondják neked, hogy mit kell tenned, Saul azt mondta, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? És itt várnánk azt, hogy Saul akkor tarts bűnbánatot, tedd azt, és nem ez van, kelj fel, menj be, Damaszkuszba, majd megmondják neked. Azaz nem az van, hogy Saul csinálna már még itt is valamit, hogy meg kell változnod, majd ha már elég jó leszel ahhoz, hogy megtértnek, nyilvánítsanak bárkik, hanem itt vagyok, megjelentem, látom, hogy tudod, hogy ki vagyok, tudod, hogy te ki vagy, akkor majd megtudod, hogy én mit akarok cselekedni veled. Tehát a Saul megújulása is nem a Saul cselekvésén múlik, hanem Jézus Saulon végzett cselekvésén. Ezért van a címben ez, hogy Saul Isten kezében formálódik. Nem formálja magát. Nem Anániás formálja Sault, hanem Saul formálódik Isten kezében. Mert Isten, az Úr Jézus cselekszik. És testvérek, ez megint fontos. Nem csak a megtérésünket kell Isten kezébe tudnunk, hanem az utána következő életutat is. Nekünk nem csak a hitre jutásunk az Úr kegyelmén múló, hanem a folytatás is. És ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Most már megtértem, köszönöm, Uram, szeretlek téged, gyerünk, Uram, akkor csinálom, mert én aztán... Ugye nem lehet Jézus nélkül semmit tenni. A szent élet, az új élet, az tiszta. A szent azt jelenti, hogy tiszta. De a szentnek mi is az elsődleges jelentése? Mit jelent az, hogy szent? Tessék? Elkönített. Elkönített valaki számára, valakihez tartozó. Tehát testvérek, az új élet nem azt jelenti, hogy én mindent elkövetek, hogy tiszta életem legyen. Egyébként nem tudunk semmit elkövetni azért, hogy tiszta életünk legyen, de én hívőként már hány éve hitbe járok, ma is majd figyelek, olvasom ma is az igét, imádkozom, ó, szerettem a társamat, türelmes leszek, mindent megteszek, hogy tiszta legyek. A szent azt jelenti, hogy elkönített valaki számára. A hangsúly azon van, aki számára el vagyunk különítve. Nem én magam különítem el, az Úr tette. A szent élet, a megszentelt élet, az új élet, a megváltozott élet, ebben az értelemben is Isten munkája. És ez azért nagy titok, mert Jézus, amikor azt mondja itten Anániásnak, hogy eredjen, mert ő nekem választott edényem, vagy eszközöm. Benne van abban, hogy nézd, Anániás, én őt edényemnek ő az enyém. Enyém, szent. Itt van a kezemben. Itt van a kezemben. És én használni akarom. Ez a titok, tehát, hogy választott edényem, eszközöm, arra utal, hogy Saulnak semmit nem kell ahhoz tenni, hogy ő
az Úr Jézus edénye legyen.
Ezért Jézus tett meg mindent. És Jézus kezébe került, és Jézus formálja az életét.
Anániásnak is, és Saulnak is ezt meg kell érteni.
És hogyan formálódik Isten kezében? Ilyen szavakat írtam föl a vázlatomba. Egyébként Anániásra is el lehet ezt mondani. Szól hozzá Jézus. Saulhoz is szólt Jézus. Tehát szól. Türelmesen meghallgatja Anániást is Jézus, és aztán válaszol neki, megint szól. Saullal is türelmet gyakorolt az Úr Jézus. Ellensége volt, üldözte a keresztényeket, de egyszer csak megjelent neki. Bátorítja. Anániást is bátorítja, meg Sault is. Kelj föl, Saul, és menjél. Te kérdezted, hogy mit akarsz, ezt csináld.
Küldi Anániást is, Sault is.
Anániásnak is látomást ad, megjelenik Anániásnak látomásban, hogy elmondja, mit akar, és beszélget vele, és Saulról is olvastuk, hogy Saulnak is, ott Damaszkuszban, miközben vak fizikailag, mégis látomása van, és azt látja Saul, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Ez a 12. vers. Tehát itt mindegyik mozzanat az Úr Jézus cselekvése. Még azt is fölírtam, hogy közösséget formál az Úr Jézus. Úgy formálódik Saul az Úristen kezében, hogy Saulnak is tudomásul kell venni, hogy én nem egyedül vagyok hívő, hanem közösségbe kerültem. Majd jön Anániás is rajta keresztül. Mert Jézus megtehetné, hogy egyből formálódik, de nem. Saul majd megmondják neked, mit kell tenned, Anániás, te menjél, mert téged használ. Tehát ott a közösség. Isten kezében a formálódás, tehát nem egyéni. Pedig minket formál. De testvérek, ugye a farkas, azt szoktuk mondani, hogy magányos farkas, de testvérek, a bárány sem magányos bárány, ilyen, de ez nem magyarban is, hogy magányos bárány. Ha egy bárány magányos, az akkor elveszett. Tehát ha bárány nincs a közösségbe, akkor nincs a pásztor közelében. A pásztor az ott van a bárányokkal, a juhok között van a pásztor. A pásztor nem olyan, hogy egyszer egyik bárány mellett, máskor másik bárány mellett. Tehát a Saulnak az egész formálódása összekapcsolódik azzal is, hogy őt az Úr Jézus ott Damaszkuszba, majd az Isten népe közé helyezte, és Anániás lesz az első hívő testvér, akivel találkozhat. Ezért volt fontos, hogy Anániás is az Úr Jézus meggyőzte, meg Saulba is munkálkodott. Ezért mondtam testvérek, hogy majd holnap nézzük meg, hogy a maga részletességében Saul élete hogyan változott meg konkrét dolgokban is. Itt most csak azon van a hangsúly, hogy az Úr megváltoztat. És ez akkor is igaz, hogyha lehet, hogy 30 éve nem tudsz megszabadulni valamilyen kísértés bűntől. Miért mondod azt, hogy lehet, hogy én soha nem szabadulok meg ettől? Hát ezt hogy mondhatjuk? Az Úr megszabadított. Az Úr megszentelt. Én az Úré vagyok. Én már nem a bűnhöz tartozom, mert új életem van. Ma este alkalom abban akar bátorítani, hogy nézzünk már végre Jézusra, arra nézve is. Mert a szent azt jelenti, a megújult élet, hogy az Úr formál. Jézus cselekszik, és még azt nézzük meg, hogy amikor Anániás számára ez tudatosodik, akkor kiderül, hogy megy, nyugodtan megy, és Anániás már olyat is mond Saulnak, amit ugye nem olvastunk akkor, amikor Jézus beszélt vele. Tehát Jézus elmondta, amit elmondott Anániásnak, és amikor ment Anániás, akkor ezt mondja, Saul, atyám, fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Ezt nem olvastam az Úr Jézus szavaiban, ezeket a mondatokat. Ezt Anániás mondja magától. Jézus mondta neki, csak jelezni akarom a testvéreknek, hogy Anániás itt már a helyén van. A folytatásban ott van, és azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről. Tehát Anániás is az Úr eszköze, hogy Saul élete megváltozzon. És nagyon érdekes, hogy azt mondja Anás, és beteljesedjél szent lélekkel. Ez a beteljesedjél szent lélekkel, testvérek, arra utal, ami az apostolok cselekedetében azt írja le, hogy a bűnös ember, Jézus követője kapja az Úr lelke ajándékát. Péter, meg a többi tanítvány pünköskor élte ezt át. Anániás is akkor, mikor az Úr Jézus őneki is megjelent egyszer. Tehát Pál találkozott Jézussal,
vak 3 napig, nem eszik, nem iszik, várnia kell arra, amit mondott Jézus, majd megmondják neked. És jön Anániás, és Pált az Isten lelke akkor ragadja meg. Most, hogy így mondjam, Pál megtérése, Pál életváltozása, tehát nem csak az a pillanat, amikor Damaszkuszi úton megjelenik Jézus, hanem benne van ez a 3 napos dolog is. Biztos a testvér között is van olyan, aki lehet, hogy nem az első alkalommal jutott hétre, amikor hallotta az Úr Jézusról szóló igét. Nekem kisgyerekként az a gyermek csendes hét volt az én megtérésemben, amit az Úr kimunkált és elvégezte. Mi van azokkal, akik még mindig Saul módjára ellenállók, és családtagjaid, és nagyon gonoszak? Lehet, hogy még mindig nem fog megtérni. De ez a történet azt mutatja, hogy ha Anániás teszi a dolgát, akkor rajta keresztül az Úr Jézus munkálkodik. Anániás végzi, amit neki kell végezni, és közben Saul életében változások állnak be. Isten, az Úr Jézus előkészítő munkája látszik abban, ahogy küldte Anániást, és ahogy Anániás engedelmeskedett az Úrnak. Gyakorlatban itt egy kérdés, hadd tegyen fel Isten nekünk, te lehetsz-e Anániássá a Saulok számára? Mert most Saulról szól a történet, de a mai üzenetben ez is fontos nekem. Ha már az Úré vagy, kész vagy-e Anániásként menni azokhoz, akikhez téged küld az Isten? Akiknek az élete lehet, hogy nagyon kutya élet még, de mégis te képviseled az Úr Jézusnak a jelenlétét. Vagy azokat a szavakat, mondatokat, amiket kell ahhoz, hogy megváltozzon az élete. Hogy Jézussal találkozzon, vagy hogy megváltozzon. Vagy ha hívő testvér, lehet, hogy a hívő testvérem a gyülekezet közösségében úgy tud végre felszabadulni, hogy én a helyemre állok, és Anániás leszek az ő számára. És itt egy nagyon konkrét dolgot is, hogy említsek, amikor házaspárokkal beszélgetek az esküvő előtt, akkor mindig előveszük az Efézusi levél 5. részét, ahol megvan írva, hogy hogy kell a feleségnek szeretni a férjét, meg a férjnek a feleséget. És a férjnél van az, hogy úgy szeressétek férfiak feleségeteket, mint Krisztus is az egyházat. Úgy, ahogy Krisztus. Önmagát adta azért. Nem a csillagot kell lehozni az égről, önmagát adta azért. De miért? Hogy azt megszentelje. Megtisztítva, azaz, a férj szeretetén keresztül a feleség az Úr kezében formálódik. Nem én férjként formálom a feleségemet olyan, amilyen én szeretném, és viszont, hanem az Úr formálja az én feleségemet a szeretetemen keresztül. Formálódik a társam az Isten kezében, mert én teszem, amit az Úr nekem mond az igében, férjként, vagy most feleségként is. Tehát, vagy gondoljuk a gyermeknevelésre. A ti gyermekeitek szentek, mondja az 1 Korintus 7-ben Pál. A ti gyermekeitek szentek. Lehet, hogy nem járnak hitben, lehet, hogy az Úr ellen vannak a gyermekeink vagy az unokáink, de az igaz mondja, hogy ők szentek, az azt jelenti, hogy rajtam keresztül, a hívő emberen keresztül az Isten szentsége, az Isten jelenléte ott van számukra. Az Isten kezében formálódnak. Még lehet, hogy nem úgy, tehát még nincsenek az Isten kezében talán, de mégis az Isten közelében vannak, mert ott vagyok én a hívő ember. Ha pedig belekerülnek, akkor már is ott van, hogy Jézus kezében, már ők is hitbe járnak, de gondolják a testvérek, hogy a hívő szülők, nagyszülők mennyit tudnak támogatni a családtagoknál, hogy ők is elkezdenek az Úr iránt érdeklődni. Tehát az Anániás szempontjából is fontos a ma esti üzenet, és a Saulnál pedig még azt arra szeretnék rámutatni itt a végén. Azt mondta neki, Anániásnak így beszélt Saulról Jézus, ami Saul konkrétan csinált. Elmondta az Úr Jézus, hogy én mit csináltam Saullal, mi jellemző rá. De mikor beszél Saulról, akkor ezt mondja Jézus Anániásnak, és ott van egy íme szócska. Na, inkább hagyd kérdezzem meg. A testvérek, hogy hallották a felolvasást, Mit mondott Jézus Anániásnak az íme szócska után? Íme, mit csinált Saul? Íme, imádkozik. Csak ennyi. Íme, imádkozik. Ebben az imádkozik szóban benne van minden. Saul korábban is imádkozott, csak nem Jézushoz. Saul nagyon őszintén tudott imádkozni, mint farizeus, de emlékszünk, Jézus mit mondott a farizeus imádságról. Farizeus és vámszedő. Az egyik megigazulva ment el a templomba, a másik nem. Íme imádkozik, csak ennyi. De ezt Jézus mondja. Ez az íme imádkozik, ez egy olyan mondat, mint amikor, most gondoljunk arra, amikor megszületett a gyermekünk, vagy mondjuk unoka is lehet nyugodtan, vagy édunoka, tehát megszületett mondjuk a gyermekünk, és először mondja ki a kisgyermek, hogy apa vagy anya. Tehát kimond valamit. Először megszólal. Az is örömmel, hogy bár beszél, de általában az apa vagy az anya szokott az első szava lenni. Utána a harmadik, negyedik, hogy nem, ugye az is fontos, tehát látszik, hogy ő is bűnös gyermek, de azért apa és anya, tehát azért az az első, nem a nem, jobb esetben. De mikor azt mondja, hogy apa és anya, abban benne van minden, abban a szóban. Beszél. Ez az imádkozik az, hogy beszél. Beszélget velem. És Jézus ezzel az örömmel mondja, hogy Anániás íme imádkozik. Lehet, hogy az élete még nem nagyon változott. Lehet, hogy még nem tökéletes hívő. Lehet, hogy majd csak 80 éves korában lesz olyan tökéletes, hogy már akkor mindenki azt mondja, hogy hát igen, ő aztán már tényleg nagyon szent. Lehet, hogy még egy csomó bukása lesz majd a földi életében, de az én edényem akkor is, mert az én kezemben formálódik. De a lényeg, hogy imádkozik. És erre néz Anániás, és Saul imádkozik, azaz beszélget az Úrral. Őszintén, hitből. Az imádság a hívő ember megszólalása az Úrhoz. Az Úr szava, igéje, szent lelk által ő szól hozzám. Én pedig beszélek az Úrral, beszélgettek. Jézus is ezt megélte, ő is imádkozott többször is. Kiépítette ki, és kiépíti ki az imádság lehetőségét. Nem én, hanem az Úr. A hitat az Úr képviseli. Ő szól, én válaszolok. És mivel Saul megismerte az Úr Jézust, Saul az Isten kezébe került, elkezdett imádkozni. És az imádság volt a legelső az ő tettében, ami azt mutatta, hogy formálódik az élete. Testvérek, lehet, hogy a hívő életben való előrehaladásban kicsit megrekedtünk. Lehet, hogy valamiben visszaengedtünk bűnöket. Lehet, hogy valamiben már megint nem vagyok szabad. De ha ott van ez, hogy de íme imádkozik, akkor ebben benne van, hogy bűnbánatot tartok, tudod, Uram, hogy nem akarok így élni. Könyörülj rajtam. Benne van az íme imádkozikban, hogy Uram, én tudod, hogy csak kegyelemből akarok élni. A mai történet első gondolata pedig azt mutatta, hogy ha én ezt vallom, akkor higgyem el, hogy Jézus is ezt akarta. Ő, amikor formál, akkor az ő kezébe vesz, és az új életet kimunkálja bennünk. Lehet, hogy őszintén imádkozni kéne végre. De nem azért, és nem olyan szempontból, ahogy Anániás tette, hogy de Uram, nézd meg, hogy milyen ő. Nézd meg, hogy mit mondanak. Nézd meg, hogy én milyen vagyok. Hanem az imádság, az íme imádkozik azt jelenti, hogy én rám néz, velem beszélget, Saul is úgy gondolkodik az ő egész életéről most már, hogy ott vagyok, és bennem bízva imádkozik. Lehet imádkozni kételkedéssel, keserűséggel, magunkra figyelve, de lehet imádkozni mindenképpen az Úrra tekintve. És ha kell, akkor úgy bűnbánatot tartani, ma is lehet, hogy kell bűnbánatot tartani, ha kell, akkor megerősödni az Úr kegyelmében, könyörögni, hogy segítsen, mert megint nagy bajom van, mert megint nem tudom, mi lesz. Szóval hogy ne mondjak több példát. Íme imádkozik. Saul Isten kezében formálódik. Ma este még csak a kezdetre akartam a hangsúlyt tenni, és Anániásra is fókuszálva egy picit, és mindezt azért, hogy láthassuk, az Úr Jézusnak nem csak ahhoz kell hatalmas munkája és kegyelme, hogy a bűnös emberből Isten gyermekévé tegyen bennünket, hanem néha ahhoz is, hogy a kutyából szalonna legyen. abban az értelemben, hogy ne csak bűnösből kegyelmet nyert bűnös legyek, hanem megszabadított a bűneimből, és fel akart szabadítani arra az életre, amit ő eltervezett velem. Saul életében az Úr Jézus Ford kezemunkának az egyik legtisztább nyoma az volt, hogy Saul elkezdett végre őszintén imádkozni, és Jézus ezt emelte ki. Imádkozzunk! Szeretnénk neked megköszönni, mennyei édesatyánk, hogyha már mi is nagyon régóta lehetünk a te gyermekeid Jézusért, hogyha számunkra a Szentírás, az imádság, az nem elmélet, hanem a veled való személyes szeretet kapcsolat valósága. És szeretném megköszönni, hogyha már mi is Anániásokká lehettünk, mások életében, mert küldtél minket. De könyörgünk is, Urunk, könyörülj rajtunk, kérünk kegyelmedért, hogyha mégis visszaestünk volna, vagy mi mindig nem mernénk hinni, hogy szabadok lehetünk kísértések, bűnöktől. Bocsáss meg, kérünk, hogyha vannak kedvenc bűneink, amikbe el tudunk esni olyan könnyedén. Uram, Urunk, te tudod, hogy nem akarunk így élni. Szeretnénk azzal a felszabadult, hívő élettel élni, mint a sas szárnyalása. És szeretnénk, Urunk, olyan edények lenni, olyan eszközök, akiket te használsz. Kérünk téged arra, taníts minket imádkozni, ha kell. Bocsáss meg, ha meghalványult az ima életünk. Bocsáss meg, Urunk, ha nem tudtunk hittel imádkozni. Ha feladtunk magunkra nézve, vagy másokra nézve valamit. Urunk, mi tudod, hogy imádkozni szeretnénk őszintén szívből, ahogy Saul is tette. És kérünk téged azért, hogy a gyülekezet közösségében olyan szeretett közösség legyen, ahol sok Anániás van, akiket küldhetsz, akik közé hozhatod a tiédet. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy a te kezedben formálódott Saul élete is, meg a miénk is, és köszönjük, hogy de mindezt a gyülekezet közösségében is teszed. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy nem egyedül kell járnunk az életutat a te követésedben, hanem veled. Kérünk téged arra, Urunk, hallgass meg imádságunkat Jézus érdeméért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldását a Római Levél 8. része alapján hirdetem mindannyiunknak. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kapjátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. Az Úr áldását kívánjuk a testvéreknek.
Áldás,